Tisztelt gyülekezet! Isten beszéde nincs bilincsbe verve. Ezt az igét választottuk a 16. századi reformációra emlékező ünnepségünknek a mottójául. Pál apostol Timóteushoz írt második levelében található, ami az apostol utolsó levele, közeli mártír halála árnyékában írta, ezért is szokták Pál apostol lelki testamentumának nevezni. Idézem, hogy milyen szövegösszefüggésben hangzik ez a mottóul választott ige, tehát Pál apostol Timóteushoz írt második levele, második fejezetéből fogom idézni a 9. verset. Előzőleg az apostol önmagának az evangélium iránti elkötelezettségéről szól, és utána ezt írja. Amelyért, mint egy gonosztevő, szenvedek mind a fogságig, de az Istennek beszéde nincs bilincsbe verve. Mint egy az elkövetkező évszázadokra is előre tekintve, azt írja az apostol, hogy az ígének, az Isten beszédének a hirdetőit bilincsbe lehet verni, mint vele is tették, kivégezni is lehet, mint vele teszik, de magát, az Isten beszédét teljesen elnémítani, elfojtani nem lehet. Isten beszéde nincs bilincsbe verve, írja az apostol. De mit is foglal magában, mit is jelent ez a kifejezés, hogy Isten beszéde? Helyén való, hogy erről gondolkodjunk most, mert a reformáció lényegét úgy lehet meghatározni, hogy ez Isten beszédének az újrafelfedezése, és a széles körben tömegek számára való megszólaltatása volt. Jézus három kijelentésével szeretném egy kicsit közelebbről megvilágítani, hogy mit is takar ez a fogalom, Isten beszéde. Egy nagyon jól ismert igét idézek elsőként, Máté evangélium a 4. fejezetének a 4. versében található. Jézus ezt mondja, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. Az Isten beszéde olyan igéket jelent, amelyek közvetlenül Isten gondolatából, Isten szájából származnak, ezeket bízta rá a prófétákra, hogy közvetítsék az emberiségnek. Észrevesszük, hogy milyen radikális kifejezés ez. Isten szájából származó beszédek. Ezt jelenti az Isten beszéde. Egy másik bibliai ige, amire hivatkoznék, János evangélium a 10. fejezetének a 35. versében található, és ott Jézus a 82. Zsoltárt idézve arról szól, hogy azért nevez ez a Zsoltár Elohimnak, Istennel rokon lényeknek minket, embereket is, Noha ez a szó alapvetően Istennek az egyik neve az Ószövetségben, mert hozzánk az Isten beszéde hangzik. Tehát Jézus az ember méltóságát abban jelölte meg, azt nevezte bizonyságnak arra vonatkozóan, hogy mi Isten képére és hasonlatosságára teremtett lények vagyunk, hogy Isten beszéde hangzik hozzánk, Isten szól hozzánk, beszél hozzánk emberekhez. Egy harmadik ige, amit Jézustól idéznék, Lukács evangéliuma 8. fejezetének a 21. verse, ahol Jézus azt mondja, az én anyám, apám, az én testvéreim, az ő földi családja, az ő földi házanépe, azok, akik Isten beszédét hallgatják és megtartják. Mondhatnánk, hogy a hiteles egyház meghatározása ez az ige. Tehát akik Isten beszédét egyáltalán ismerik, elismerik, tisztelik azt Isten beszédeként, és olyan komolyan veszik, hogy nem csak hallgatják, de meg is tartják. Csak egy pillanatra felvillantom, nem tudnék most pontos számot mondani, hogy a statisztika hány millió keresztény tart nyilván a világon, de ha ezt a mércét állítjuk föl, hogy Jézus azt mondja, az az én népem, az az én földi családom, vagy hiteles egyházam, akik Isten beszédét hallgatják és megtartják, attól félek, hogy ez a szám drasztikusan és hirtelen zsugorodni kezdene. Összefügg ez az Isten beszéde fogalom egy másik igen gyakori bibliai fogalommal, az élő Isten kifejezéssel. Jeremiás próféta, aki sokat küzdött az Izraelbe is betörni akaró pogánysággal, azt írja könyvének a 10. fejezetében, hogy mi a különbség pogány, bálványistenek és az élőisten között. Ezt írja a bálványukról. Azt mondja, egyenesek, mint a pálmafa, viszik, hordják őket, beszélni nem tudnak. Az Isten viszont beszél. Nincs élő Isten, aki nem beszél. Aki nem beszél, az csak bálványisten. Az élő Isten beszél, és hozzá is lehet beszélni. Ez az imádságnak a csodálatos lehetősége, hogy az ember is szólhat az Istenhez. Hogy oda-vissza kommunikáció jöhet létre Isten és az ember között. Tehát mondhatnám azt, hogy az Isten fogalom az Isten beszéde nélkül egy üres vagy önkényes fogalom. Mindenki azzal tölti meg, amivel akarja. Az Isten fogalom akkor egy élő Istenre utal, hogyha ennek az Istennek van hozzáférhető, közérthető beszéde, ha az Isten szól, beszél hozzánk emberekhez. És miért mondtuk azt, hogy a reformációnak az volt a lényege, hogy újra felfedezte az Isten beszédét, mint ami különbözik minden emberi beszédtől, és ez tömegek számára széles körben megszólaltatta. Szeretnék idézni néhány sort Luther Mártontól, hogy milyen volt a Bibliához, ami Isten beszédét tartalmazza, milyen volt a hozzávaló viszonyulás a reformáció indulásakor. Így idézem a szavait. Ifjú koromban, az 1500-as évek elején senki sem olvasta a Szentírást, úgyhogy mindenki előtt ismeretlen volt. A prófétákat se nem ismerték, se nem értették. Például én 20 esztendős voltam már, de Bibliát még nem is láttam. Abban a hitben éltem, hogy a vasárnapi prédikációs könyvekben megírt szentírási részleteken kívül nem is rétezik evangélium vagy episztola, azaz apostoli levél. Az Erfurti Egyetem könyvtárában láttam először a szentírást. Aztán arra is hivatkozik, hogy amikor az Ágoston rendész szerzetesek között, ugye, hogy szorgalmasan olvasta a Bibliát, akkor milyen szavakkal fordult hozzá az egyik rendtársa. Dr. Usingen, egy ágostonos barát, aki nekem tanárom volt az erfurti kolostorban, amikor látta, hogy a Bibliát mennyire szeretem, és milyen szívesen olvasom, egyszer így szólt hozzám. Ejnye, ejnye, Márton testvér, hát mi a csuda az a Biblia? A régi egyházi tudósokat kell olvasni, azok már kiszívták a Szentírás velejét és igazságait, mert minden lázadást a Biblia idéz elő. Szeretném feltenni a kérdést, ismerős ez a kérdés, hát mi a csuda az a Biblia? Nem sok-sok ember van ma körülöttünk, aki, ha tudomást szerez arról, hogy mi ezt nagyra értékeljük, vagy foglalkozunk vele, vagy hitelt adunk neki, akkor csodálkozva ránk kérdez, és azt mondja, hát mi a csuda az a Biblia, hogy te azt olyan komolyan veszed? Mondhatnám, hogy visszafordult az idő. Ugyanolyan tudatlanság uralkodik széles tömegek körében a Biblia felől 495 évvel a reformáció után, mint annak idején. És amit a végén olvasunk, hogy minden lázadást a Biblia idéz elő. Még ezzel kapcsolatban is léteznek ilyen előítéletek. Ha valaki nagyon bibliás, az gyanús. Nincs-e valami rögeszméje, vagy nincs-e valami baja. Annyira ismeretlenné vált az, hogy az Isten beszéde micsoda, mi annak az értéke, és mit jelent ahhoz ragaszkodni. És azt is írja Luther Márton, hogy azért hát a középkori egyetemeken, amelyek ugye döntően a teológia tudományát művelték, azért az egyetemi tanárok azért csak kézbe vették a Bibliát, de ez sem volt olyan bibliai tanulmányozás, amely valóban eredményt hozott volna. Így olvasom. Ezeknek az embereknek kiváló tehetségük volt, és sok idejük. Megöregedtek az egyetemi tanári munkában, de Krisztusból semmit meg nem értettek. A Bibliát senki sem azért olvasta, hogy elmélyedjen benne, hanem csupán azért, hogy tudományos ismereteket nyerjen belőle, mint valami történeti könyvből. Ilyen háttéren kellett megszólaltatni újra az Isten beszédét, és most szeretnék olyan idézeteket is olvasni, hogy Luther Márton hogyan látta meg az Isten beszéde értékét, jelentőségét, minden más emberi beszédtől különböző voltát. Idézni fogok egy írásából, ami most frissen olvasható magyarul, ugyanis a Magyarországi Evangélikus Egyház a reformáció 500 éves évfordulójára, ugye ami 2017-ben lesz, azzal készül, hogy Luther összes művei új kiadást készít elő. Persze ez nem egy esztendő alatt jelenik meg ennyi kötet, már 2011-ben megjelent az 5. kötet, és ebben van egy rövid írás a Luther Mártonnak, ajánlása német művei Wittenbergi kiadásának az első kötetéhez. 1539-ben készült ez az írás. Idézek belőle. Szívesebben láttam volna, hogy könyveim közül egytől egyig megiratlanul maradjanak, vagy legalább feledésbe merülnek. Ugye meglepődünk. Hát ez, hogy valaki, aki ír, azt hogy mondhat ilyesmit. De figyeljük meg, hogy folytatja. Ennek többek között az az oka, hogy elborzaszt a történelmi példa. Hiszen jól tudom, mi hasznát látta az egyház, hogy a Szentíráson kívül és amellett tenger sok könyvet és könyvtárat gyűjtöttek rakásra. Ezzel nem csak a drága időt vesztegették, ahelyett, hogy a Szentírást tanulmányozták volna, hanem emiatt Isten igéjének tiszta ismeretét is végleg elveszítették, míg a Biblia a sútban porosodott. Aztán ezt írja. De most már nem háríthatom el, hiszen összegyűjtött könyveimet akár akaratom ellenére is kiadják. Kénytelen vagyok hagyni, hogy költséget és munkát öljenek beléjük. Hát jó, legyen meg, csak egy szíves kérést még. És most figyeljünk erre. Ha valaki megszerzi mostanában a könyveimet, ne tűrje, hogy azok megakadályozzák őt abban, hogy magát a Szentírást tanulmányozza. Mikor ezt olvasom, akkor eszembe jut egy este, ez valahol Szegeden volt, egy olyan körben, ahol általában sokan ismerték és tisztelték a Bibliát, és én ott arról beszéltem, hogy milyen a helyes Biblia olvasás. Hogy az vajmi kevés, nehogy azt higgye valaki, hogy helyes kapcsolatban van az Isten beszédével, hogyha egy héten egyszer meghallgat egy prédikációt, ugye akik gyakorolják ezt, hogy heti Biblia tanulmány, azok még azt is olvassák, hanem igazából egy bibliai könyvet mindig olvasni kell, mégpedig úgy, hogy annak az éjjeli szekrényen vagy az utazótáskában van a helye, és hogy mindegy, hogy melyik könyvet, de azt olvassa az ember elejétől végéig, és ne olvasson belőle sokat, de azt a kicsit, azt kétszer-háromszor. Legyen tanulmányozó bibliája, ami tollal vagy ceruzával a kezében olvas, hogy föl is fogja, hogy rögzítse is, hogy maradandó is maradjon benne, amit olvasott. És ezután, az alkalom után az egyik fiatalember, egy résztvevő megszólalt, és engem meglepett, amit mondott. Azt mondta, én valamit ma este megértettem. Én rengeteg hangkazettát hallgatok. Én nagyon szeretek ilyen előadásokat, prédikációkat hallgatni. És ilyen tárgyú könyveket is olvasok. De rájöttem arra, hogy magához, a Bibliához nehezebben nyúlok. A Biblia nagy koncentrációt kíván. Csodálatos, mikor belejön az ember, csodálatos akkor, de valahogy úgy óckodom tőle, hogy magát a Bibliát vegyem kézbe. Mindig csak ilyen közvetett módon hallok, olvasok a Bibliáról. És azt mondja, ma megértettem, hogy még a legjobb könyvek, vagy a legjobb hanganyagok sem helyettesíthetik a magának, a Bibliának a közvetlen olvasását, kutatását, a róla való gondolkodást. És vajon miért? Hadd olvassam most szintén Luther sorait, aki így szólt a Biblia értékéről. Sem az egyházatyák, sem a zsinatok, semmi nem fogunk olyan jól írni, még a legvilágosabb és legtermékenyebb pillanatainkban sem, mint ahogy a Szentírás, vagyis Isten maga írt. A prófétákat és az apostolokat a szószékre kell ültetnünk, hogy a lábukhoz telepedve hallgassuk, mit mondanak, és nem nekünk kell a fülükbe beszélnünk. Nagyon frappáns ez, amit ír Luther Márton. Nekem sokszor az jut eszembe, hogy sok emberi teologizálás ahhoz hasonlít, hogy mi akarunk a fülükbe beszélni. Viszont ő ezt írja, hogy mi soha nem fogunk úgy írni. Az emberi beszéd még a legtehetségesebbeké sem fogja megközelíteni az Isten beszédét, és nekünk a prófétákat, az apostolokat és mindenek előtt Jézust kell a szószékre ültetnünk, és hogy a lábukhoz telepedve hallgassuk őket. Luther utalt arra is, hogy mennyire nem jó a felületes, gyors bibliaolvasás, esetleg csak ilyen érzelmi igényel, hogy mondjon most valami vigasztalót, vagy majdnem úgy, mint egy varázskönyv, hogy na itt fölütöm, most kíváncsi vagyok, hogy itt nekem mit mond, hanem azt gondolkodva, értelemmel, figyelmesen kell olvasni. Ezt írta ugyanebben az írásában, óvlak attól, hogy önelégültségedben azt gondolt, hogy elég volt egyszer vagy kétszer olvasni, hallgatni, mondani, már is alaposan megértetted az egészet. Ő maga ezt írta 1508-ban, amikor áthelyezték őt Erfurtból Wittenbergbe, és ott sok mindennel kellett foglalkozni az alakuló egyetemen. Egy barátjának írta a levelében. Hála Istennek, jól vagyok, csak a sok tanulás fáraszt, különösen a bölcsészet, amit már kezdettől fogva legszívesebben felseréltem volna a hittudománnyal, de most figyeljünk, mégpedig az olyan hittudománnyal, amely a dió belét, a búzaszem lelkét és a csontok velejét vizsgálja. Nagyon érdekes és találó ez a mondata Luthernek. Azt mondta, olyan biblia tudományra van szükség, és olyan biblia tanulmányozásra, amely a dió belét, a búzaszem lelkét és a csontok velejét vizsgálja. Tehát Luther és a többi reformátorok azt ismerték fel, hogy Isten beszéde azért különbözik minden emberi beszédtől, mert mivel ezek Isten szájából származnak, és Isten maga a végére mehetetlen bölcsesség és tökéletes erkölcsi lény, ezért a beszéde is szintiszta igazság. Ugye ezt Jézus nagyon röviden és tömören így mondta, a te igéd igazság. És ebben nincsen semmiféle pólyva. Ezért írja Jeremiás próféta is, illetve közvetíti Isten üzenetét a könyvében, aki az én igémet hirdeti, hirdesse az én igémet igazán, miköze a pólyvának a búzához. Az Isten beszéde olyan beszéd, amiben nincs pólyva, amiben nincs sallang, amiben nincs érzelgősség, amiben nincs felesleges dolog, ami masszívan áll az igazságnak a szikláján. És az Isten beszéde rendelkezik egy olyan egyedülálló tulajdonsággal is, hogy szinte átvilágítja az embert belülről. Erre vonatkozik az a híres ige a zsidókhoz írt levélből. Istennek beszéde élő és ható. elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Istennek beszéde élő és ható, a kétélű fegyvernél is élesebb, és elhat az ember gondolatai legmélyére is, és szembesíti az embert önmagával, és szembesíti az igazság igéjével. És az Isten beszédének teremtő hatalma van. Az Isten a szavával teremtett mindent. Az ő szava teremtő hatalmat hordoz, mondja az írás. És az Isten beszéde, amit a proféták által, és mindenekelőtt Jézus által hozzánk szól, erről azt mondta Jézus, a beszédek, amelyekhez szólok néktek, lélek és élet. Micsoda kijelentés, ezek a beszédek lélek és élet, mondhatnám igazi, tömény, valóban tápláló lelki eledel, lélek és élet. És Péter apostol pedig azt írja, hogy írja a keresztényeknek, ti újonnan születtetek, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. Az ember soha nem telhet be a magnak a csodájával, illetve a mag kihajtásának a csodájával. Most éppen megyünk a télbe, de majd jön a tavasz. És milyen bámulatos az, miféle élet van abban a kicsiny magban, hogy képes áttörni a magnak a héját, föltörni, följönni a föld felszínére, és új élet fakad belőle. Noha elrothad, elhal a földben. És ezzel a hasonlattal azt mondja az apostol, hogy az Isten beszéd olyan, mint a mag. Bekerül az ember gondolatvilágában, ott talán egy darabig mozdulatlanul szunnyad, de képes belőle valódi élet fakadni. Képes átalakítani, annyira megváltoztatni az embert, mintha csak újra született volna, annyira, hogy egészen más emberré legyen. Ha Isten beszédének ilyen hatalma van, akkor kézenfekvő az, amit Pál apostol mond, hogy Isten beszéde nincs bilincsbe verve. Ez nem azt jelenti, hogy nem próbálják meg emberek bilincsbe verni, és nem próbálták meg sokszor a múltban, vagyis korlátozni az Isten beszédének a megismerhetőségét, vagy üldözni azokat, akik képviselték, de egészen elnémítani, megsemmisíteni Isten beszédét nem lehet. De akkor utoljára mégis itt van nekünk egy nagy kérdés. Ugye ma olyan időt élünk, amikor nem mondhatjuk azt, hogy kívülről, külsőleg az Isten beszéde bilincsbe van verve. Nem úgy van, mint amit a középkori időszakról mond Jelenések könyve egyik profétikus kijelentése, hogy gyászruhába öltözve profétált az írás. Ma mindenki hozzáférhet a Bibliához szabadon, válogathat a különböző fordítások között, hozzájuthat az eredeti szöveghez, összehasonlíthatja vele a Biblia annak azt a fordítását, ami éppen a kezében van. Minden lehetőség adva van, hihetetlen mennyiségű irodalom, hanganyag, és mégis így fogalmazott egy 20. század végi teológus, ma a Biblia különös csendje jellemző. És ez egy teli találat megfogalmazás volt, ma a Biblia különös csendje jellemző. És hadd tegyen fel ezt a kérdést, amikor külsőleg abszolút nincs bilincsbe verve az Isten beszéde, miért van ez? Mi ennek az oka? Nem a saját szavaimmal szeretnék válaszolni rá, hanem megint csak Pál apostoltól idézek, a Timóteushoz írt második levél 4. fejezetéből, így olvasom az első 4 verset. Tehát Timóteushoz írt második levél 4. fejezetéből az első 4 verset olvasom. Kérlek azért, Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor is az ő országában, hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmas, alkalmatlan időben, incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. Ugye a munkatársának írja ezeket Pál. És most jön a lényeg, amiért olvasom ezt a szakaszt, mert lesz idő, tehát nem a saját koráról beszél, hanem profétikusan előre mutat. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Mit érthettünk meg ebből a rövid szakaszból, hogy az Isten beszédének ugyanaz az életereje van, mint a reformáció korában, és mint mindenkor volt, de az emberek füle romlott el. Nem hallják meg benne az Istennek a beszédét, nem tudják felismerni ennek a hallatlan értékét, a minden mástól különböző voltát. De nem azért, mert az emberek rosszabbak vagy értéktelenebbek, mint a korábbi nemzedékekben, hanem meg lehet találni azokat az okokat, azokat a tényezőket, amelyek rontják az emberek fülét, hogy az Isten beszédét érzékelni és értékelni tudjuk. Három dologra szeretnék röviden hivatkozni. Az egyik, ami rontja az emberek fülét, az a 18., de még inkább a 19., 20. században kifejlődött irányzat a protestantizmuson belül elsősorban az úgynevezett történetkritikai írásmagyarázat. Ez egy túlzó racionalizmus. Van egészséges racionalizmus, és van túlzó racionalizmus. Ezen azt értem, amikor az ember magabiztosan azt mondja, hogy amit én a saját agyammal felfogok, amit én tapasztalatilag ellenőrizni tudok, az van, azon kívül más nincs. És bizony ez a történetkritikai irányzat beletévedt abba, hogy éppen a tudományosságot veszítette el, amit hangoztat, és egy negatív elfogultság lett jellemző, hogy bárhogy lehet, csak úgy nem, ahogy a Biblia mondja, és tele lett hipotézisekkel és feltételezésekkel. Szeretnék két nagyon megvilágosító mondatot idézni Ellen Gould White-tól is a Nagy küzdelem vagy Korszakok nyomában című könyvéből. Ezt írja: most, hogy az ellenség már nem tarthatja a Szentírás elrejtésével uralma alatt a világot, más eszközökhöz nyúl, hogy célját elérje. Most jön a döntő mondat: a Bibliába vetett hit romba döntése épp úgy Sátán célját szolgálja, mint magának a Bibliának a megsemmisítése. Hát külsőleg senki sem akadályozza ma a Biblia terjedését, és hogy bárki kézbe vehesse, de működik a Bibliába vetett hitnek a lerombolása, többek között ilyen eszközökkel, amikor éppen a keresztény teológia érvel amellett, hogy itt igazából nem Isten beszéde az, amit közvetlenül az írásban olvashatunk. Hogy egy kicsit el tudjuk képzelni, hogy hogy hangzanak az ilyen érvelések, szeretnék néhány sort idézni Jörg Zink Egyetemes Egyház, de mikor című könyvéből, 2003-ban adta ki a Calvin kiadó. Ebből a következőt olvasom. Nekünk ma egészen másként kell kezelnünk az írás és a hagyomány közötti feszültség kérdését, mint Luther idejében. El lehet-e különíteni a hagyományt attól a szentírástól, amelyet olvasunk? Egyáltalán el lehet-e választani a kettőt egymástól? És nem egy hosszú és fontos hagyományozási folyamat eredménye maga a szentírás is? Sohasem maga a Biblia hat rám közvetlenül, hanem mindig magyarázatok, amelyek eljutottak hozzám, olykor félreértelmezések is, és olyan mércék, amelyeket valakik valamikor felállítottak. Ha ez világossá válik számomra, akkor arra is azonnal ráébredek, hogy közvetlen út a Bibliához nem létezik. Amivel én egy történeti alakban, például Jézusban találkozom, azt keresztények és nem keresztények, barátok és ellenségek ezerszeres interpretációja építette föl. Értjük, hogy mit mond ezzel? Azt mondja, annyi emberi rakódott rá, amit talán valamikor Isten mondott, ugye ezt formálisan senki nem tagadja, itt olyan rétegek rakódtak erre rá, hogy közvetlen út az Isten beszédéhez nem létezik, amikor a Bibliát olvasom. Itt már rárakodott az évszázadok hagyományának, értelmezési hagyományának az üledéke. Ez az, ami nagyon eredményesen szolgálhatja a Bibliába vetett hitnek a lerombolását, és én csak mindenkinek azt tudom mondani, nem arra van szükség, hogy most higgyük, hogy a Biblia Isten szavakon, hanem érdemes ennek a történetkritikai írás magyarázatnak az érveit megpiszkálni, és rájövünk arra, hogy ezek abszolút nem állják meg a helyüket. Másrészt pedig abszolút meggyőződést lehet szerezni arról, hogy a Biblia igenis közvetlenül az Isten beszéde, és és emberi hozzátétel nélkül az Istennek a beszéde, ha emberi nyelven hangzik is, hogyha az emberi szerzők nyelvezete is benne van, akkor is, ugye találó az a hasonlat, hogy ahogy Jézus emberré lett, mégis valóságosan Isten fia lett, maradt. A Biblia beszédei emberi beszédek, de ez az emberi beszéd is valóságosan és hitelesen közvetíti az Isten gondolatait és az Isten beszédét. Egy másik tényező, amely az emberek fülét rontja ma, az az előítélet, ami sok-sok csalódásból épült föl. Mondhatnám, ez a posztmodernkor, azt se tudom már, mit lehetne mondani, még a posztmodernkorban vagyunk, vagy azon túl valamiben, de minden esetre itt a sok csalódás halmozódott össze, és végül kialakult egy olyan előítélet, hogy ilyen, hogy az igazság, hogy egyetlen igazság nem is létezik. Ugye a korunknak a közgondolkozása az, hogy az igazság minimum plurális, többes számú. Sokszor relatív fogalom, kinek mi az igazság, vagy részigazságok léteznek, de az igazság nem létezik. Minden esetre ehhez képest Jézus nagyon egyértelműen és bátran használja az igazság szót. Amikor például azt mondta Pilátus előtt, én azért születtem, és azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Azt is mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet, azt is mondta, a te igéd igazság. De sajnos ma nagyon sok ember üti fel ezt a kérdést, ugyanúgy, mint egykor a római helytartó Pilátus. Micsoda az igazság? Ugyan micsoda az igazság? Mert ez is rontja a fülünket, ez a súlyos előítélet, hogy igazából egy igazság, biztos igazság, hiteles igazság elérhetetlen. Egy pár évvel ezelőtt történelem tanárokkal beszélgettem, és az egyik így fölveti, azt mondja, létezik egyáltalán objektív történetírás. Szegények már ők is teljesen el vannak bizonytalanodva abban, hogy létezik igazság a történelmet illetően. Hát nem minden viszonylagos-e, hát vannak-e itt ellenőrizhető, megfogható, konkrét és valóságos tények. Itt azt mondom, hogy az egészséges racionalitásunkat tartsuk meg. Igenis lehet ellenőrizni a dolgokat, igenis lehet igazságosan gondolkozni, igenis lehet racionális igazságkeresőnek lenni. És végül megállapíthatjuk azt, hogy sok talmi igazság létezik, de létezik hiteles igazság is. És erről az ember racionálisan is meggyőződhet. És van egy harmadik tényező, ami rontja az ember fülét, hogy ma érteni és értékelni tudja az Isten beszédét, ez pedig a korunk ökumenikus gondolkozása. Már nagyon túl vagyunk azon, hogy úgy gondolkozzunk az ökumenéről, hogy ez lényegében teológusok összeülnek és tárgyalnak valamiről, és megpróbálnak, mint egy diplomáciai tárgyaláson egyeztetni tantételeket, történelmi tradíciókat. Az ökumenikus gondolkozás ma széles tömegeket áthatott, ma meghatározza a keresztények tömegeinek a gondolkodását. És tulajdonképpen mi a lényege ennek? Ennek a lényege az, hogy a világunk olyan nagy bajban van. A kereszténység már annyira kikopott. A kereszténységnek össze kéne fogni, és valahogy még egyszer egy kis erkölcsöt pumpálni az emberekbe. És ehhez képest, hogy mi az igazság, mi a helyes tanítás, mit mond az Isten beszéde, az egy sokadlagos kérdés. Ugye gyakori jelszó az ökumenikus mozgalomban, hogy a tan megoszt. A szolgálat viszont egyesít. Ne foglalkozzunk azzal, hogy Isten beszéde szerint most ez igazság vagy nem igazság. Ennél gyakorlatiasabb, pragmatikusabb feladataink vannak. Egy pár sort megint csak idézek az úgynevezett Princetoni javaslatból. Ez Amerikában készült egy ilyen felekezetközi munkacsoportban, és az ökumenét szerették volna új javaslatokkal felfrissíteni. És ebből idézek néhány sort. Az egység kedvéért hajlandónak kell lennünk evangéliumi szabadságunkat felfüggeszteni és igazodni a gyengébbek korlátaihoz. Az egység nem csak azt kívánja meg az egyházaktól, hogy adják fel önközpontuságukat és elszigeteltségüket, ezeket mindnyájan bűnös dolognak ítéljük. Az ökumené azt is megkívánja az egyházaktól, hogy bizonyos lelki szegénységet vállaljanak. Bátran mondjanak le gazdag hagyományaik bizonyos hiteles elemeiről is, az evangéliumi igazságban megvalósuló átfogóbb egység érdekében. Nemrégiben egy felhívást jelentettek meg Németországban, 24 jeles közéleti személyiség írta alá, és a felhívásnak ez volt a címe: Ökumené most. Egy Isten, egy hit, egy egyház. És ebben türelmetlenül követelik, hogy hagyják abba a teológusok a szőrszálhasogatást, hogy mi az Isten akarata, vagy mi az Isten beszéde szerint való, vagy mi az ő meggyőződésük, és mindenki lássa be azt, hogy ha egy Isten létezik, akkor minél hamarabb egy hitnek és egy egyháznak kell létrejönnie. És ez tömegekben olyan gondolatokat szül, hogy hát tényleg, ugye gondoljuk meg azon a háttéren, hogy hát valószínűleg nincs is egy igazság. Hát akkor most miért kell ezekkel lovagolni, ezekkel foglalkozni? Akkor tényleg mindent alá kell rendelni egy gyors egység kérdésének, ami talán valami pozitív befolyást fog majd árasztani a világban. Nagyon érdekes az, hogy október 31-ére az Evangélikus Egyháza honlapjára a következő Luther idézetet tette föl. Nem tudom, ki találta ki ezt, vagy ki szerkeszti ezeket a napi útravalókat, amit feltesznek az Evangélikus Egyház honlapjára, de október 31-én Luthertől az alábbi sorok jelentek meg a reformáció emléknapján. Ami kincsünk akkora, hogy ésszel fel sem érhetjük. Ugye itt az Isten beszédére utal. Hiszen ezért kell érte kemény harcban állnunk. Nem mondhatjuk tehát lekicsinylő hangon, hogy nem kell a tantételeket olyan szigorúan venni, s miattuk a keresztény szeretetet veszélyeztetni. Ha kisebb dolgokban mondják, tévelyeg is valaki, de egyébként nagyjából egyetért velünk, hát engedjünk és hunjunk szemet a keresztény testvériség kedvéért. Luther azután erre így reagál: nekünk nem kell az olyan béke és egység, amelyért Isten igéjét kellene elveszítenünk, hiszen ezzel az örök életet is és mindent elveszítenénk. Ebben nem lehet engedni sem a szeretet kedvéért megalkudni, hanem engedjen mindenki az igének, akár barát, akár ellenség. Mert nem külső, világi egységre kaptuk az igét, hanem örök életre. Majd teremt az ige egységet, ige nélkül pedig úgy sincs egység. Ne ajánlgasson hát nekünk senki olyan szeretetet, amelynek az ige vagy a hit volna az ára. Tehát azt mondhatjuk, hogy szinte nehéz megállapítani, hogy az 1500-as évek eleje, a reformáció indulásának a kora volt egy nehezebb időszak, vagy a miénk, ahhoz, hogy az Isten beszéde felfedeztessék, és igazán megszólaltatni lehessen. Ahogy mondtuk, ma szabadság van külsőleg, de az emberek füle elszokott tőle. Még 1936-ban, lassan 100 évvel ezelőtt írta Barth Károly. Barth Károly ugye a 20. század leghíresebb protestáns teológusa volt, svájci református teológus, és amikor itt ő előadásokat tartott Budapesten, akkor bocsánat, az előbb szó tévesztés volt, hogy ő írta, hanem róla, vele kapcsolatban írta Reményi Sándor, a költő Reményi Sándor. Azt írta keserűen: rajtam nem segít a ti Barthotok, elkéstetek vele. Ugyanis az ő jelszava az volt, hogy vissza az igéhez, vissza az Isten beszédéhez. És így folytatta: mi nektek most régi új mérték, ahhoz nemzedékekből veszett ki az érzék. Döbbenetes szavak, nem? Mi nektek most régi új mérték, ahhoz nemzedékekből veszett ki az érzék. Ez a valódi tényállás. De ezért mondhatjuk azt, hogy új reformációra van szükség. Mintegy 500 évvel a reformáció indulása után megint az Isten beszédének a felfedezésére, a felértékelésére, a megszólaltatására van szükség. És én örülök, hogy szép számmal hallgatják most fiatalok is ezt a megemlékezést, és mi, akik már idősödünk, az ember csak azt nézi, vágyakozva és sóvárogva, hogy hol vannak a fiatalok és az új nemzedékek, akik megértik azt, hogy ennek a világnak Isten beszédére, az igazság beszédére, az örök élet beszédére van szüksége. És kik azok, akik rászánják az életüket arra, hogy felfedezzék maguknak, és megszólaltassák ezt a beszédet. Mert emellett csak elnémulni lehet a csodája, a mélységei, az igazságtartalma, még az esztétikai szépsége előtt is. Én sokszor felelevenítem, hogy amikor én indultam sok évtizeddel ezelőtt, akkor én tele voltam kételkedéssel, mert nagyon racionális típus voltam, és a tudomány vonzott, és bár vallásos környezetben nőttem föl, de tele voltam előítélettel a Biblia iránt. De nekem évtizedek alatt se változott semmit az élményem és a lelkesedésem, pedig igyekeztem nem elzártan a Bibliával foglalkozni, hanem megismerni más vallásokat, megismerni filozófiákat, és egyáltalán emberi gondolatrendszereket. És még mindig az visszhangzik bennem, ami akkor egész fiatalon megfogalmazódott bennem, két mondat, amikor először fedeztem föl magamnak a Bibliát. A Biblia magasabb rendű, a Biblia mindennél magasabb rendű. Ez volt az egyik. A másik, pedig a Bibliában vasbeton szerkezetű gondolatrendszer van, egy hézagmentes vasbeton szerkezetű gondolatrendszer, de milyen kár, hogy kevesen ismerik meg és fedezik fel. És én szívemből kívánom, hogy a reformáció szellemisége ne elhaljon, hanem újra feldobbanjon a lángja, és legyenek fáklyavivők tovább, akik az Isten beszédét megszólaltatják. És mondhatom, hogy csodálatosak a visszhangok, hogy emberek megélednek ettől a beszédtől. Ahogy Ezékiel próféta könyvében olvassuk egy szimbolikus látomásban, még a csak nem holtak, a tetemek is megélednek ettől a beszédtől, amely közvetíti nem csak az Isten igazságát, de az Isten szeretetét, az Isten kegyelmét, és nem létezik olyan emberi kérdés és emberi probléma, amit egyedülálló megvilágításban ne tenne a helyére bennünk. Hát ezzel a kívánsággal fejezem be ezt a megemlékező beszédet, hogy legyünk a reformáció örökségének az ápolói, és legyünk a reformáció mozgalmának a megújítói mindannyian. Amen.